csav a laktát, annak a vérben mérhető változata. Úgyhogy tulajdonképpen úgy, mint egy vércukormérés, napi szinten nem kell mérni sportolóknál sem. Itt az az izgalmas, hogy mondjuk a sportterheléssel összefüggésben milyen laktát termelődése van az illetőnek. Tehát alacsony, magas, milyen erőkifejtésig alacsony, hol kezd ez a laktát termelődés, ez gyorsabbá válni, hol kezd el emelkedni a laktát görbe, ami tulajdonképpen ennek az úgynevezett laktátméréses lépcsőtesznek a végeredménye. Ez élsportolóknál egy gyakori teljesítménydiagnosztikai eljárás, de nem csak élsportolóknál, hanem amatőr sportolóknál, tehát akik munka, család, egyéb dolgok mellett sportolnak, szintén egy elég gyakori, sőt, hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a leggyakoribb teljesítménydiagnosztikai eljárás, és hobbi sportolók esetében is hasznos lehet, akik mondjuk nem indulnak versenyeken, nem készülnek versenyekre, hanem csak szeretnék mondjuk a saját egészségüket. Ugye ezt úgy, hát hobbi sport, régen úgy mondtuk, hogy szabadidősport, de hát szabadidő nem nagyon van, hát akkor nem is sportolna senki, ezért inkább célszerű ezt rekreációs sportnak nevezni. A rekreáció az annyit jelent, hogy a munkavégző képességnek az újra termelése, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen egészség megőrző sportolás. Na, abban az esetben is van ennek jelentősége, nem csak magának a laktátméréses lépcsőtesznek, hanem az azzal összefüggő egyéb nyugalmi mérések, például testösszetétel analízis, ahol nagyon sok mindent láthatunk, a testzsírszázaléktól kezdve a testvíznek a mértéke, tehát az egyénnek a hidratációját lehet mérni. Ezek mind-mind egyrészt a sport teljesítményt befolyásoló tényezők, másrészt pedig ugye az általános alapálló képességhez, vagyis a napi munkavégző képességhez, a napi teherbíró képességhez szükséges paraméterek. És hát ugye itt megragadnám az alkalmat, hogy említettem azt a kifejezést, hogy teljesítménydiagnoszt. Nagyon sokféle kifejezés forog közszájon. Ugye van, aki azt mondja, hogy terheléses vizsgálatra megyek, van, aki azt mondja, hogy sportdiagnosztikára megyek, van, aki azt mondja, hogy teljesítménydiagnosztikára megyek, vagy éppen terhelés élettani vizsgálatra, vagy teljesítmény élettani vizsgálatra. És hát az a helyzet, hogy ez mindegyik mást jelent. Ugye a gyűjtő fogalom az a sportdiagnosztika. Hogyha egy sportoló embert valamilyen aspektusból megvizsgálunk, diagnosztizálunk, tehát felmérünk, elkészítünk egy diagnózist a felmérés alapján, akkor azt sportdiagnosztikának hívjuk. Tehát, hogyha egy nem sportoló ember elmegy kardiológiai vizsgálatra, mondjuk egy nyugalmi EKG-re vagy szívultrahangra, akkor ez egy kardiológiai vizsgálat, nem tartozik a sportdiagnosztika tárgykörébe. Viszont, hogyha egy sportoló ember elmegy lehetőleg sportkardiológushoz, tehát sportspecifikus szakemberhez, akkor viszont már az ő nyugalmi kardiológiai vizsgálata, vagy sportkardiológiai vizsgálata, az már a sportdiagnosztika tárgykörébe tartozik, ugyanígy mondjuk a képalkotó diagnosztika is, hogyha egy nem sportoló ember eltöri valamiét, és mondjuk megröngenezik, akkor az egy képalkotó diagnosztika pont, hogyha egy sportoló ember, akkor az képalkotó diagnosztika, de az már a sportdiagnosztika tárgykörébe tartozik. És így nagyon sokféle diagnosztikai eljárás van, ami a sportolót érintheti, és ami a sportdiagnosztika gyűjtőfogalom alá besorolható, és az egyik ilyen a terheléses vizsgálatok, tehát amikor nem nyugalomban mérjük a sportolót, hanem fizikai terhelés sportolás közben, ezek lesznek a terheléses vizsgálatok. Ezt szakkifejezéssel úgy mondjuk, hogy terhelésdiagnosztikai vizsgálat. Ez is a sportdiagnosztikának az egyik alcsoportja. És ugye itt rögtön maradva a kardiológiai, sportkardiológiai példánál, mondjuk egy nyugalmi EKG, vagy egy nyugalmi szívultrahang, az ugye a nyugalmi sportkardiológiai vizsgálatok tárgyköre. Viszont a terheléses EKG az már a terhelés diagnosztika csoportjába tartozik. És akkor nagyon sokféle ilyen van, most ebben nem merülnék úgy bele, mert akkor még holnap is...
Túl szakmai lenne, igen.
Viszont van egy olyan csoportja ezeknek a terheléses vizsgálatoknak, amit úgy hívunk, hogy teljesítmény diagnosztikai vizsgálat. Az a lényege, hogy ez nem orvosi vizsgálat. Tehát nem azt vizsgáljuk, hogy egészséges-e az illető, nem azt vizsgáljuk, hogy terhelhető-e az illető, mert ez ennek a fajta vizsgálatnak alapfeltétele. Tehát, hogyha semmilyen panasza nincsen, semmilyen tünete nincsen, semmilyen orvosi ellenjavallata nincsen, akkor jöhet teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra. A teljesítménydiagnosztikai vizsgálat az edzői megközelítésből vizsgálja a sportolónak az aktuális teljesítményét, teljesítő képességét.
Mit ért ez alatt, hogy edzői megközelítésből? Tehát van egy elvárás egy edzőtől, nyilván testsúly, sport, nem tudom, sportérték, vagy ezt nem tudom, hogy kell mondani, tehát hogy a sportolónak az eddigi teljesítménye által, de gondolom az a táplálkozás, és akkor ahhoz képest van egy ilyen teljesítmény mérés?
Nem, itt igazából az edzői látásmód, vagy az edzői megközelítés az arra utal, hogy a kapott adatok az edzői munkához szolgáltatnak információt. Tehát, hogy még precízebben lehessen az edzés munkát megtervezni, aha, a terhelést szabályozni, és amitől ez tulajdonképpen edzői diagnosztika lesz, az, hogy önmagában a teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok adatai, azok nem érnek gyakorlatilag semmit. Ez akkor ér valamit, hogyha egy sportág, az adott sportágban egy edzésrendszert tudunk hozzá társítani, hogy például milyen edzéstípusok vannak az adott sportágban, és azok hogyan építhetők egymásra az egyes edzések, és hogyan használhatók ezek a diagnosztikai eredmények, és be kell, hogy épüljön, és ez a lényeg egyébként, hogy ha eljön valaki egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra, mondjuk azon belül egy laktátméréses lépcsőt teszve, attól még nem lesz jobb. Legfeljebb elfárad. Viszont attól lesz jobb, hogy az ott kapott információkat, hogyha beépíti az edzésmunkába, akkor sokkal optimalizáltabb edzésmunkát tud végezni, és adott esetben úgy tudja elérni a célját, hogy a nagy felesleges kerülőket azokat kihagyja, és akkor esetleg nem sérül meg fizikailag, vagy akár mentálisan, tehát nem lesz állandóan túlterhelt, és szépen halad, fejlődik, és halad a célja felé.
Picit szeretek mindig visszaugrani a történelmébe ezeknek a módszereknek. Szóval a laktátméréses lépcsőteszt, az mikor derült ki, hogy hasznos lehet az edzéseken, vagy a sportteljesítmény növelésekor? Szóval, hogy feltételezem, hogy az 1950-es években, vagy még korábban ez még nem volt feltétlenül fontos. Tehát ott nézték azt, hogy hogyan táplálkozik az ember, meg milyen izmot épít, és aztán hadszoljon. Tehát utána kezdett el finomodni a teljesítmény növelés cserkentő diagnózisoknak az elterjedése.
Igen, jól látja egyébként, és nagyjából egyébként az évszám is stimmel. A lényeg az, én úgy szoktam mondani, hogy ezek keleti bölcsességek. Most a keleti alatt értsük az egykori keleti blokknak, a szocialista országoknak a sporttudományát, ami jelentős volt.
Másra gondoltam, keleti bölcsesség gyaránt.
Igen, sejtem. Ami egyrészt a Szovjetunióban ugye nagyon, nagyon komoly sporttudományi kutatások folytak, illetve az egykori NDK-ban is nagyon komoly sporttudományi kutatások folytak. Most ha azt mondjuk, hogy az NDK sportja, akkor mindenki, ugye Star Wars rajongók figyelem, mindenki a szitekre gondol, tehát a sötét oldalra, hogy ugye dopping, meg egy társai.
Ja, igen.
De azt kevesebben tudják, hogy a Jedi oldalon is nagyon-nagyon komoly sporttudományi kutatások voltak, és gyakorlatilag a Szovjetunióban például erőfejlesztés, például edzésperiodizáció, NDK-ban mondjuk a pulzuskontrollált edzés, vagy mondjuk éppenséggel a laktátméréses tesztek, és tulajdonképpen innen datálódik ez a történet. Az én ismereteim szerint 1956-ban végezték az első laktátméréses lépcsőtesztet az NDK-ban, és aztán, hogy ez a kelet-német sporttudomány, ez mennyire, meg az egykori szovjet sporttudomány is mennyire komoly volt, gyakorlatilag Amerika is innen vette át ezeket és ezért mondom azt, hogy keleti bölcsességeket, és aztán az amerikai sporttudományban, illetve a különböző sportágaknak az edzés rendszereiben, ezek lettek tovább építve, ezek lettek tovább vive, és gyakorlatilag még nagyon sok minden ebből fellelhető a mai napig is. Mondják ezt más sportágak, edzői is, atlétikai szakemberek például, tehát, tehát ebből merítkeztek. Úgyhogy ez kimondottan, ez egy ilyen német dolog, ahogy a pulzuskontrollált edzés is, ugye, ami nagyon elterjedt manapság, és hát ez a laktátméréses lépcsőteszt, ez is gyakorlatilag onnan datálható. És hát a sporttudomány az mindig is kereste, most maradjunk csak a legális teljesítményfokozásnál, tehát mindig is kereste azokat a lehetőségeket, mondjuk nagyjából az 50-es évektől, de hát azért ugye előtte is próbálkoztak, csak még nem volt ekkora tudás, vagy nem volt ilyen műszerezettség. Hát nagyon érdekes eszközöket láttam én a Németországban, amik ilyen muzeális darabok gyakorlatilag Lipcsében, azokból az időszakokból, amikor elkezdtek ilyen saját eszközöket fejleszteni. Manapság ugye vezeték nélküli adatátvitel van, ott még egy mérőpedálból például egy ilyen karvastagságú vezetékhalmaz lógott ki egy kerékpár ergométerből, és akkor úgy próbáltak pedálerőt mérni. Hát most már ezek azért sokkal kifinomultabb eszközök.
Még mielőtt rátérünk a praktikus részére, hogy hogyan zajlik a laktátméréses lépcsőteszt, annyit áruljon el, hogy milyen megfogható eredményei vannak egy ilyen lépcsőtesztnek, és mennyi idő, mire eredményt lehet hozni. Most egyébként lehet másodpercekről beszélni, akár egy futó esetében, vagy egy úszó esetében. Illetve az is kérdés, hogy melyik sportoknál ajánlott, és melyiknél kevésbé fontos ez a lépcsőteszt.
Nézzük inkább úgy, hogy nem csak a lépcsőteszt, hanem maga a teljesítménydiagnosztikai vizsgálat, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Erre szoktam mondani a GPS hasonlatot. Ugye, hogy működik egy GPS? Ugyanúgy működik az edzés is gyakorlatilag. Ugye van egy célunk, ahova szeretnénk eljutni. Beírjuk a GPS-ben. Na most nagyon fontos ez a dolog a sportolással összefüggésben. Legyen szó kimondottan mondjuk élsportról, ugye nyilván, de célokkal kell, hogy rendelkezzen egy amatőr vagy egy rekreációs sportoló is.
Igen.
És a céloknak mindig a hosszú távú célokkal kell kezdeni, hogy mit szeretnék én ebből mondjuk 10 év múlva elérni, vagy profitálni belőle. Tehát mi a hosszú távú célom? És azt lehet aztán lebontani középtávú célra és rövidtávú célra. A rövidtávú célok azok az egyéves, vagy a következő versenyszezonra vonatkozó célok. És akkor ez megvan, ez a cél, nagyon jó, akkor oda szeretnénk eljutni. A célhoz tartozik egy úgynevezett kell érték, amit az adott sportág vagy az adott versenyszámnak a követelmény profiljából lehet levezetni. Hogy ott most milyen fizikai mutatókkal kell rendelkezni. Mondok valamit, 6 watt per kilogram, most jelentsen ez bármit is, annyira van szükség ahhoz a célnak az eléréséhez. Annak a célnak az eléréséhez. És ez nagyon klassz, ugye beírtuk a GPS-be, de a GPS sem tud elvinni a célhoz, hogyha nem találja meg az aktuális tartózkodási helyünket. Én egyszer jártam, így beírtam Budapesten, hogy szeretnék eljutni valamelyik utcába, ahol még soha nem jártam, és erre kiírta, és itt voltam Pesten én magam is, és erre kiírta, hogy itt én 10-20 akárhány óra, meg 2000 akárhány száz kilométer, mert valamiért ő úgy érzékelte, hogy én Párizsban vagyok.
Na, lehet, hogy lélekben ott volt.
Lehet, hogy a GPS lélekben ott volt, én voltam már ugyan egyszer ott, de az a GPS az pont nem volt velem, tehát még a memóriába se kódolhatódott ez bele. Úgyhogy nem tudom.
Meghekkelték a telefonját.
Igen, viszont ez az izgalmas ebben, hogy ha nem találom meg az aktuális állapotomat, ha nem tudom, nem ismerem az aktuális állapotomat, akkor hogy akarok eljutni a célhoz? Ugye, tehát az a kell érték, mondtuk a példában mondjuk 6 watt per kilogram, és akkor az aktuális tartózkodási helyem az pedig a van érték, az állapotfelmérés, hogy hol tartok most. És ez lesz a teljesítménydiagnosztikai vizsgálat, az meg mondjuk 3 watt per kilogram. Na most, el szeretném érni a célt, most van 3 watt per kilogram, a célhoz kell 6 watt per kilogram. Mikor szeretném elérni a célt? Ugye a cél az, hogy nem csak egy álom, hanem hogy konkrét paraméterekkel rendelkezik, például, hogy mikor szeretném ezt elérni. 3 hónap múlva. Aha, hát az nem fog menni. A 3-ból nem lehet 6-ot csinálni 3 hónap alatt. És itt jön be a képbe az, hogy reális cél vagy nem reális cél. Ugye a különböző tanácsadók, kócsok azt szokták mondani, hogy az a reális, ami neked reális, teljesen mindegy, hogy mások mit mondanak, ha neked az reális, akkor reális. Na most ennél a sporttudomány, vagy a terhelésdiagnosztika tudománya, a teljesítménydiagnosztika az egy picikét precízebben tud fogalmazni, mert azt mondjuk, hogy hát, vagy az edzői szakma, az edzéstudomány, hogy hát a 3 watt per kilogramból nem reális az, hogy 3 hónap alatt, vagy 6 hónap alatt 6 watt per kilogramot csinálunk. Az a reális, hogy kitoljuk ezt az időtávlatot. És akkor majd meglátjuk, hogy sikerül vagy nem sikerül, de attól is függ, hogy az edzésre ki hogyan reagál. Ez mondjuk genetika kérdése is például. Tehát hiába csinálunk mindent jól, aztán mégsem úgy fejlődik a sportoló, ez benne van a pakliban.
Hát de az minek köszönhető? Tehát aztán ki lehet deríteni egy ilyen diagnosztikával?
A diagnosztikával nem feltétlenül, hanem majd utána az edzői munka, hogy elkezdünk egyfajta terhelést, és nézzük, hogy hogyan reagál rá a sportoló, és akkor látjuk azt, hogy hát itt ebben már nem, ezzel a módszerrel ez nem fejleszthető, vagy nem olyan mértékben, akkor kell keresni egy másik módszert. Ha azzal sem, és akármit csinálunk, és ez nyilván nem egy-két hónap, tehát egy 3 hónapos viszonylatban elvileg kell látni fejlődést, de ha nem látunk, az még nem azt jelenti, hogy nem is lesz fejlődés, akkor lehet, hogy neki 6 hónap múlva lesz fejlődés. Tehát ez egy lassú folyamat, és ezt fontos megérteni. Na most ugye visszakanyarodva oda, hogy megvan a van érték, tehát a tartózkodási hely, megvan a cél, a kell érték, ahova szeretnénk eljutni, és akkor aki szereti a gyaloggaloppot, ugye az angol humor, hogy a rekettyés jelenet, ahogy mondja, hogy a kettő közti szintkülönbséget lejtős ösvénnyel hidaljátok át. Na most ez lesz majd maga az edzés munka.
A van érték. A lejtős ösvény?
Hát ez a lejtős ösvény, ez úgy lejt, hogy fölfele, tehát ez a fejlődés, tehát hogy emelkedik. Csak ez sem egy ilyen lineáris dolog, hogy elindulunk, aztán jaj, de jó célba érünk, jól csináljuk, szuper edzőnk van, személyre szabott edzéstervünk, járunk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra, van egy jó kerékpárunk, vagy egy jó futócipőnk, jaj, de jó, és akkor célba érünk, hurrá. Ez azért nagyon ritkán van így, hanem ilyen kerülőutak vannak. Csak az a kérdés, ugye, hogy mekkorák ezek a kerülőutak, aki mondjuk nem tervszerűen, nem kontroll mellett értjük alatt mondjuk a teljesítménydiagnosztikát, vagy a pulzuskontrollt, hanem úgy hasraütésszerűen, hol túlterheli magát drasztikusan, hol éppen ezért megbetegszik, akkor végre kipiheni magát, ugye, és akkor így valahogy egyszer lehet, hogy célba ér, csak ki tudja, milyen áron.
De akkor Tibor, bocsánat, csak így a beszéltésünk vége felé, hamarosan le is jár az időnk, de azt akkor így, csak így a köznapi nyelvre lefordítva, hogyha valaki sportolni kezd, és egy kicsit intenzívebben sportol, de remélem sportolóról beszélek, tehát ahogy mondta, hobbi sportolóként elkezd sportolni, akkor egyszer érdemes ezt a lépcsőtesztet megcsinálni, és ahhoz képest mérni, és ahhoz képest növelni a teljesítményünket, vagy ahhoz képest növelni az elvárásainkat magunkkal szemben?
Igen, na most ez úgy működik, hogy nagyon érdekes egyébként, hogy eddig általában külföldi emberek voltak azok, akik így kezdték a sportolást, hogy eljött hozzám a laborba, a sportlaborba, és azt mondta, hogy én vettem egy kerékpárt, és elkezdek kerékpározni, de nem tudom, hogy hogyan kell ezt elkezdeni, ezért eljöttem, hogy mondják meg. Mondja meg egy szakember, hogy ilyen állapotban vagyok, és akkor ezt kell csinálnom. Én kérek egy személyre szabott edzéstervet, és akkor csinálom. Tehát nem úgy hasraütésszerűen kezdi el. Vagy egy futó például. Az is azt mondta, ő megvette a futócipőt, stb. Szeretne elkezdeni rendesen futni, rendszeresen, de úgy, hogy hatékony legyen, hogy ne sérüljön le, stb. Stb. És akkor azt mondta, hogy hát ezért jött ő ide, hogy mérjük meg, és akkor mondjuk meg, hogy neki milyen pulzuszónában kell edzeni, mit kell csinálni. Nem azt mondom, hogy csak így lehet elkezdeni, de ez mondjuk egy praktikus útja a kerülő utak helyett. Ugye mi a leggyakoribb, még ha belefér, akkor elmondanék egy ilyen érdekes, valós történetet. Abból kiindulva, hogy volt például olyan ügyfelünk a sportlaborban, aki már 6 éve futott. 6 éve futott önállóan saját magától, nem volt edzője, semmi.
Saját lábán.
Saját lábán, és nulla, azaz nulla állóképességgel rendelkezett. Amit hát én már az elején sejtettem, amikor kikérdeztem, hogy miért jött a vizsgálatra, mire kíváncsi, hát hogy ő már nem gyorsul, hanem lassul az edzések ellenére, egy lassabb lesz. Hát akkor általában az a probléma, ami a végén ki is derült, hogy az állóképességnek, az alapállóképességnek a hiánya. És akkor azt mondja, de hát én már 6 éve futok. Hát akkor fölöslegesen futottam 6 évig. Hát mondom, nem volt fölösleges, hát még mindig jobb, mint hogyha 6 évig nem csinált volna semmit, csak nézte volna a tévét, de hogy nem volt hatékony az az edzésmunka, az 100%. Hát hiszen azért 6 év alatt ugye kellett volna egy kicsit fejlődni, hogy legalább ami látható alapálló képességi mutató legyen.
És igen?
Hát azért van, mert az embereknek a 80%-a intenzívebben kezd el sportolni, mint ahogy kellene.
Aha.
Ugye ott van a karácsony, megkapja a futócipőt. Ott van az új év, a szilveszter este, újévi fogadalom, elkezdek rendszeresen sportolni, futni. Mi történik? Hát elsőjén kipiheni ugye a szilveszter éjszakát, másodikán lemegy futni. Körbe futja a háztömböt, és előjönnek azok a dolgok, amiket szoktam emlegetni, hogy menjünk le a Margit-szigetre, nézzük meg a futókarcát, 80%-oknál a következőket látjuk. Vörös a feje, guvad a szeme, izzad, mint a ló, és zihál, mint a gőzgép. És akkor ez mind azt mutatja, hogy ez neki túl intenzív erőkifejtés. Na most így körbefutja ugye a kezdő szépen a háztömböt, hazamegy, lerogy a hotelba, és azt mondja, hogy hát én soha többet, ez nem nekem való. Ah. És utána két hétig nem tud lábra állni, mert izomláza lesz.
Megtudtunk pár dolgot, és nagyon köszönöm, lejárt az idő sajnos, nagyon hallgatnám holnapig. Persze, hallgatnám holnapig. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt. Nyilván végtelen a téma, de várjuk vissza a műsorba akkor esetleg egy kicsit majd kinézünk egy témát, és akkor arról azt körbe tudjuk járni. De most nagyjából tudjuk, hogy miről is szól a laktátméréses lépcsőteszt. Úgyhogy köszönöm szépen, rendelkezésünkre állt. Fülöp Tiborral, a Sportorvosi Központ sportszakmai igazgatójával beszélgettem.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.